kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hamis az a béke, amelyet pusztán erővel kényszerítenek ki, fogalmazott Matteo Zuppi bíboros Assisiben. Matteo Mária Zuppi bíboros bolognai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke március 11-én Assisiben mutatott be Szent Misét a Szent Ferenc Bazilikában, Ukrajna és a világ békéjéért imádkozva. Sok fényre és reményre van szükségünk ebben a világ számára is nehéz időszakban, fogalmazott Matteo Zuppi bíboros a Szent Mise elején. A zsúfolásig telt bazilikában tartott homíliájában a bíboros azzal kezdte, hogy emlékeztetett Assisi szegényének örökségére, aki ma is mindenütt ott van, ahol testvérei találkoznak. Ezzel az egyetemes szívvel Zuppi a háború békéért imádkozott. A Szent Misén mintegy 100 ukrán hívő és számos zarándok volt jelen a világ minden tájáról. Matteo Zuppi bíboros 6. Pál pápa gondolatait idézve hangsúlyozta: mindenki legyen béketeremtő, mert hamis az a béke, amelyet pusztán hatalommal és erővel kényszerítenek ki. Ha békét akarsz, dolgozz az igazságért. Minden háborús cselekmény, amely válogatás nélkül egész városok megsemmisítésére irányul, bűn Isten és az emberiség ellen, és el kell ítélni, mondta. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 178. évfordulója alkalmából állami kitüntetéseket adtak át egyházi személyeknek is március 13-án. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és Súlyog Tamás köztársasági elnök által adományozott állami kitüntetéseket a Kármelita kolostor épületében adták át. A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetést vehette át mások mellett Marton Zsolt teológus, a Váci Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának elnöke, több évtizedes lelkipásztori szolgálata, az élet védelme melletti következetes kiállása és a családok megerősítését támogató munkája elismeréseként. Még el sem kezdődött, de Magyar Péter már most is jó nagy hazugságokkal megy neki a nemzeti ünnepnek, közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán. A tények: a légtérzár a szokásoknak megfelelően csak a Kossuth tér környezetében lesz érvényben a központi ünnepség idején. Így a Tisza is drónozhat, ha betartja a jogszabályokat, ért a Kovács Zoltán. Az államtitkár közölte, Magyar Péter ezúttal is össze-vissza hazudozik. Állításaival ellentétben nincs elrendelve Budapest teljes belvárosára katonai légtérzár a nemzeti ünnep idejére, és a Tisza is drónozhat a szabályok betartása mellett. Hozzátette, szeretettel várunk mindenkit vasárnap a Kossuth térre, ahol 13 órakor Orbán Viktor mond ünnepi beszédet, fogalmazott az államtitkár. Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem érdemes fenyegetni, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. Orbán Viktor kijelentette, Zelenszkij elnök csütörtökön újra kiállt az olajblokád mellett. Az ukránok nem engedik oda a kormány szakértőit a barátságvezetékhez, ami felér egy beismeréssel, helyette tovább zsarolják a magyarokat. Hangsúlyozta, az ukrán elnök Magyarország energiabiztonságát szánszándékkal veszélyezteti, mert egy ukrán barát kormányt akar hatalomra juttatni. Brüsszel tönkreteszi Európát, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás bejegyzése szerint az amerikaiak léptek, felfüggesztették az orosz kőolaj tengeri szállítására vonatkozó szankciókat. Ez kell az áremelkedés megfékezéséhez, fogalmazott a politikus. Végül az időjárásról. A záporok lecsengenek, reggelre általában kiderül az ég, csak kisebb körzetekben maradhat felhős az idő, foltokban ködés képződhet, a déli délkeleti szél főként hajnaltól az Észak-Dunántúlon ismét megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +8 fok között alakul. A szélcsendes, fagyzugos részeken fordulhat elő gyenge fagy. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 15 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa méltatja az olasz katolikus kezdeményezéseket a kiszolgáltatottak szolgálatában. 14. Leó kinevezte Marin de San Martint új pápai fő alamizsnássá, Krajewski bíborost pedig Lotz érsekévé. Nagybölti prédikáció a krisztusi testvériségről. Isten ajándéka a megtérés helye az egyházban. Első rész. Leó pápa méltatja az olasz katolikus kezdeményezéseket a kiszolgáltatottak szolgálatában. 14. Leó pápa március 13-án pénteken a Vatikánban fogadta a Fondazione Cattolica, a katolikus alapítvány és a Società Cattolica di Assicurazione, katolikus biztosító társaság képviselőit. A pápa beszéde elején háláját fejezte ki a szervezeteknek, állandó elkötelezettségükért, hogy előmozdítják a katolikusoknak az olasz társadalomban való aktív jelenlétét.
La vostra visita inoltre mi offre l'occasione di sottolineare quanto sia importante nel nostro tempo studiare e valorizzare la storia del movimento cattolico in Italia.
Látogatásotok arra is lehetőséget ad, hogy hangsúlyozzam, mennyire fontos korunkban tanulmányozni és értékelni az olaszországi katolikus mozgalom történetét, hogy inspirációt merítsünk belőle, és a jelenbe átültessük azoknak a férfiaknak és nőknek a meglátásait és tapasztalatait, akik életükben egyesítették a hitet az igazságosság iránti elkötelezettséggel, állapította meg 14. Leó. A Szentatya szerint a több száz szövetkezet, vidéki bank és kölcsönös segély egyesület konkrét válasz volt 13. Leó pápának a Rerum Novarum kezdetű enciklikájában megfogalmazott felhívására, hogy gazdasági szinten is szerveződjenek a társadalmi kérdés kezelése érdekében. Leó pápa rámutatott, hogy eme úttörők között vannak a katolikus biztosítótársaság alapítói is, egy papokból és világiakból álló csoport, akik 1896-ban Veronában széles körű társadalmi részvétellel szövetkezetet hoztak létre, amely később az országgal együtt fejlődött, segítve a közösségeket a két világháború traumáinak leküzdésében. Leó pápa beszédében ezután felidézte, hogy 20 évvel ezelőtt egy jelentősen megváltozott kontextusban hozták létre a katolikus alapítványt, ugyanezekből a gyökerekből merítve. A Szent Atya emlékeztetett arra az alapvető szerepre, amelyet a nagyobb törékenység és társadalmi peremre szorulás körülményei között élő közösségek, egyének és családok támogatásában játszik. Számos egyesület és társadalmi vállalkozás, alapítvány és vallási intézmény kezdeményezéseinek előmozdításával jelentősen hozzájárultatok a társadalmi kohézióhoz és a legkiszolgáltatottabbak védelméhez, emelte ki 14. Leó.
Vi incoraggio pertanto a proseguire in questo impegno, anche adoperandovi come già fate per promuovere la formazione dei giovani.
A pápa arra biztatta őket, hogy folytassák ezt az elkötelezettséget, valamint támogassák a fiatalok képzését oktatási, kulturális és részvételi kezdeményezéseken keresztül. Kedves barátaim, miközben dicsérem vállalkozásotokat, mondta Leó pápa, arra buzdítalak benneteket, hogy mindig ápoljátok azt a lelkületet, amely élteti azt, és az evangéliumi stílust, hogy összhang legyen a magatok elé kitűzött célok és az azok elérésére szolgáló eszközök között. 14. Leó pápa beszéde végén azért imádkozott, hogy boldog Giuseppe Toniolo tanítása mindig világosítsa meg és inspirálja őket.
14. Leó kinevezte Marin de San Martint új pápai fő alamizsnássá, Krajewski bíborost pedig lotszérsekévé. A lengyel bíboros leköszön a szeretett szolgálat dikasztérium prefektusi tisztéből, helyét a szinódus főtitkársága eddigi altitkára veszi át, akit Leó pápa érseki rangra emelt. A spanyol ágostonrendi Luis Marin de San Martin a pápa új alamizsnása. A 64 éves újonnan kinevezett érseket Ferenc pápa tette meg 2021-ben a szinódus főtitkársága altitkárává. Ezt a megbízatását március 12-éig betöltötte, amikor is 14. Leó pápa felkérte, hogy kövesse Konrád Krajewski bíborost pápai főalamizsnási pozíciójában, amelyet 2013 óta végzett. A lengyel bíborost egyúttal kinevezte szülőhelye Lodz, lengyelül Łódź, új metropolita érsekévé. Marin de San Martin 1961-ben született Madridban. 1982-ben lépett be a Szent Ágoston rendbe, ahol 3 évvel később örök fogadalmat tett. 1988-ban szentelték pappá. A madridi Comillas pápai egyetemen doktorált teológiából. 1996-tól 99-ig szemináriumi tanár, majd újabb 3 évig provinciális tanácsos volt a Madrid közelében található Los Negralesben. 2002 és 2008 között a Santa Maria de la Vid Ágoston rendi monostor perjele, majd teológia tanár volt különböző Ágoston rendi központokban. 2004-től meghívott előadó a Burgoszi Teológiai Fakultáson. További megbízatásai: az Ágostonrend főlevéltárosa, asszisztens generálisa, a Szent Ágoston Lelkiségi Intézet rektora volt. Most megkezdem utamat apostoli alamizsnásként és a szeretett szolgálat dikasztérium prefektusaként. Nagyon szép és igényes szolgálat, írta az új prefektus hosszú bejegyzésében személyes Facebook profiljában. Remélem, hogy folytatom az erőfeszítést és a csodálatos feladatot, amit Konrád Krajewski bíboros végzett az elmúlt években. A szegényeket akarom helyezni a középpontba, és hagyni, hogy megszólítson kiáltásuk, ami Krisztus kiáltása. Keresztényként, lelkipásztorként fel kell mutatnom az isteni szeretet valódi arcát. Tudom, hogy nem vagyok egyedül, írta a spanyol főpásztor. Az egyház fia vagyok, Isten népéhez tartozom, együtt haladunk. Ezért alázattal és bizalommal kérem barátaimat és mindenkit, aki szeretne segíteni nekem, hogy imádkozzon értem. Szükségem van az ima szilárd erejére. Egyéb iránt tisztában vagyok vele, hogy a szegények szolgálata az evangéliumhoz vezet vissza. Ők evangelizálnak minket. Marin de San Martin ugyanebben a bejegyzésben visszaemlékszik azokra az évekre, amelyeket a szinódus altitkáraként töltött. Rendkívül gazdag évek voltak. Kiemelném az egyház vitalitását, mely előzi a pesszimizmus és a beletörődés árnyait. Nagyon sok szenttel találkoztam a szomszédból, aki egyszerűen, bátran és örömmel él, tanúskodik hitéről és hinti az evangéliumot. A spanyol főpásztor külön megemlítette Mario Grech bíborost és valamennyi társát, akivel a szinódus főtitkárságán együtt dolgozott. Köszönet a felejthetetlen Ferenc pápának, aki felkért, hogy működjek együtt a megújulás és a reménye pillanatában. Jó akarattal igyekeztem megerősíteni a szeretett közösséget, fejleszteni a differenciált társ felelősséget, és előmozdítani az evangelizáló küldetést.
Nagybőti prédikáció a krisztusi testvériségről, amely Isten ajándéka, a megtérés helye az egyházban. A pápai ház szónoka a Szent Ferenc megtéréséről szóló első beszéde után a keresztény élet közösségi jellegét értelmezte. Ferenc megtérése nem magányos tapasztalat, hanem Isten társakat ad neki, akikkel együtt a megtérése folytatódik. Elmélyül egymást és Isten népét szolgálják az egyházban, együtt testvéri közösségben. Ferenc megtérése nem maradt magányos tapasztalat, mert Isten hamarosan társakat adott neki. Istennek ez a váratlan és ingyenes adománya teremtett köztük testvériséget, amely a lelkélet egyáltalán nem járulékos jellegű vonása, hanem az a hely, ahol a megtérés megtörténik, megmarad és elmélyül. Kezdte második nagybőti beszédét Roberto Pasolini kapucinus atya március 13-án péntek délelőtt Leó pápa és a római kúria tagjai előtt. Szent Ferenc végrendeletében írja: miután az Úr testvéreket adott, senki sem mutatta meg nekem, mit kell tennem, hanem maga a magasságbeli nyilatkoztatta ki, hogy a Szent Evangélium példája szerint kell élnem. Ferenc nem gondolt arra, hogy szerzetes közösséget alapítson. Miután első társai, Quinta Valle Bernát és Cattani Péter maguktól jelentkeztek nála, együtt kérdezték meg Isten akaratát egy templomban a Szentírás felütésével. A válaszból megértették, hogy az evangélium szerint fognak élni, saját kezükkel dolgoznak, az egyház közösségében élnek, bűnbánatot hirdetnek, és felváltva maradnak egymás közt és az emberek között. Így született meg a ferences közösség, és a testvériség tagjai között voltak nemesek és közemberek, gazdagok és szegények, klerikusok és világiak. Ferenc vigyázott, hogy a testvérek között ne legyenek hatalmi, alá- és fölérendeltségi viszonyok. Ezért is mindenki ugyanazt a nevet viselte, fráter minor, kisebb testvér. Az első ferences közösség formája Jézus tanításához igyekezett hű maradni. Egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Ferenc kéri a társait, hogy senki ne uralkodjék a másik fölött, ellenben szolgálják egymás kölcsönösen, legyenek egymás iránt bizalommal. A jeruzsálemi első keresztény közösség lelkülete éltette őket, ahol a híveknek egy volt a szíve és egy a lelke, és mindenük közös volt. A szép példa ellenére egyáltalán nem volt könnyű megélni ezt a testvéri közösséget, ahogy ez kitűnik Ferenc írásaiból, amikor így inti társait: ügyeljenek a testvérek mindnyájan, hogy senkit meg ne rágalmazzanak, kerüljék a viszályokat, ne vitatkozzanak egymás közt, ne haragudjanak egymásra, ne ítélkezzenek mások fölött, és ne károsztassanak senkit. Ferenc meggyőződése szerint a testvérek kizárólag az evangélium normája szerint élhetnek csak. A testvériség az a tér, ahol mindenki visszavonulhat saját szívének mélyére, annak minden nehézségével együtt. a testvéreket Ferenc az Úr ajándékainak tartotta, akik nem csak arra szolgálnak, hogy a közösség fenntartását segítsék, hanem feladatuk, hogy a közösség élete megváltozzon és segítsék a szív állandó megtérését, ahogy mondja Ferenc. Testvéreinket valójában nem azért kapjuk, hogy megerősítsék azt, akik már vagyunk, hanem hogy átalakítsanak minket. Ők lesznek az a konkrét tér, amelyben Isten munkálkodik emberségünkön. A testvér görög szava, az adelfosz is erre a titokra utal, aki ugyanabból a méhből származik. Egyszerűen a testvér anyaméh társ. Az evangélium szerint ez a közös méh nem azonos az ember mi voltunkkal, hanem Istenben gyökerezik, akit ugyan senki nem lát, de az atyakeblé nyugvó egyszülött fiú kinyilatkoztatta nekünk. A Szentírás nagy realizmussal mondja el nekünk, hogy a másik testvérként való elismerése egyáltalán nem azonnali, ahogy az Káin és Ábel fájdalmas kapcsolatában felismerjük. Azóta az emberiség története újból és újból megtagadja a testvériség kapcsolatát, amire pedig Malakiás próféta is int bennünket. Nem de egy atyánk van mindnyájunknak? Nem de egy Isten teremtett minket? Ennek az eredeti sebnek a lényeg a perspektíva, a rátekintés problémájában rejlik. Ábel nyájának első szülöttjét ajánlja fel, míg Káin egyszerűen csak a föld gyümölcsét adja. Ábel látszólag részt vesz az ajándékozásban, felajánlva azt, ami a legértékesebb és legkedvesebb. Káin ezzel szemben egyszerűen csak ad valamit. Nem annyira az áldozat minősége teszi a különbséget, hanem inkább az a tény, hogy a felajánlott dolog valóban az ember életét képviseli. Ezért Isten nem fogadja el Káin ajándékát, nem azért, hogy elítélje, hanem hogy provokálja őt. Ha elfogadna ezt a gesztust, az azt jelenteni, hogy abban a hitben hagyja, hogy valójában nincs semmi jó, amit felajánlhatna. Isten ehelyett úgy tűnik, segíteni akar neki abban, hogy elhiggye, az ő élete is ajándékká válhat. Káin azonban nem így értelmezi Isten gesztusát. Nem válaszol Isten szavára, és nem szól Ábelhez sem. Még végül rátámad testvérére, és megöli. Ez nem csak erőszakos cselekedet, hanem egy elviselhetetlenné vált kapcsolat jele is. Tette után bűntudat gyötri. Ekkor avatkozik közbe Isten ismét, meglepő módon nem törli el Káint, hanem megvédi, megjelöli, hogy senki meg ne ölhesse. Még elkövetett gonoszsága után sem hagyja előt az Isten. Káin története nyomán arra is rákra kérdezzük magunkban, ajánlott a szónok, hogy mi bennünk a káini, mert az Ábelire azonnal rátalálunk, aki az ártaton áldozat, a félreértett igaz, aki minden felajánl, és semmit sem kap cserébe. Ám a Szentírás minket is megjelöl és arra kér, hogy keressük meg Káin történetét a mi életünkben. Mindnyájunkban ott elég ugyanis annak a lehetősége, hogy merevvé váljunk, hogy visszahúzódjunk, hogy nehezcelve távolságot tartsunk, amely távolság aztán erőszakká alakulhat át. Ha nem is feltétlenül fizikai erőszakká, de a makacs hallgatás, a bántó szó, a falként épülő közöny valóságos erőszakává. Gyakorta használjuk a testvérszót, beszélünk testvériségről is, többnyire a szájunkkal és kevésbé a szívünkkel, mert nehéz a valódi testvériséget a mindennapi döntéseinkben valóssá tenni. Káin reakciója valami nagyon egyszerűből fakad, a másik jelenlétéből. Ábel ugyanis nem tesz semmit ellene, él, felajánlja Istennek, amije van, aki azt jó szemmel nézi. De ez éppen elég ahhoz, hogy megzavarja Káint, mert a másik egy nehezen elfogadható igazságra emlékezteti, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy nem mi vagyunk minden. Amikor nem tudok megbékélni ezzel a valósággal, a másik jelenléte elviselhetetlenné válhat. A testvériség ajándéka akkor kezd valósággá válni, amikor abba adjuk az újra mutogatást másokra, és kezdjük felismerni, hogy mi magunk is felelősek lehetünk a rosszért. Ez a döntő lépés a megtérés folyamatában különösen igaz ránk, keresztényekre. Szeretnénk úgy mutatkozni a világnak, mint akik már megoldották a testvériség problémáját. Jó emberekként, akik segítenek másokon, mint tanúi annak a szeretetnek, amely mindig működik. de szerencsére a dolgok nem egészen így állnak. Az evangélium egy másfajta, sokkal felszabadító perspektívát nyit. Azok az emberek, akik valóban sikeresek a jó cselekvésében, nem az úgynevezett jók, hanem azok, akiknek volt bátorságuk felismerni a saját árnyékukat, korlátaikat. Nem azok, akik jó képet alkottak magukról, hanem azok, akik felismerték saját erőszakos potenciájukat, lehetőségüket, és átadták azt Istennek, fölfedezve, hogy ő olyan Isten, aki lassú a haragra és nagy az irgalmasságban. Az igazi testvériség nem azokból születik, akik soha senkit nem bántottak, hanem azokból, akik felismerték erre való saját képességüket, és úgy döntenek, hogy nem teszik meg azt újra. Erre tanít minket az irgalmasság megtapasztalása. Akik tudják, hogy megbocsátottak nekik, megtanulják, hogy ne viszonozzák a rosszat. Zárta Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka második nagybőti beszéde első két nagy gondolatát a testvériségről.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2023. március 16-ai adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya és a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia hívei a gyónásról és nagybőjt harmadik vasárnapjának evangéliumi üzenetéről elmélkednek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Egy érdekes témát hoztam ma, amiről szeretném, hogyha beszélgetnénk egy kicsit. Visszajelzések alapján ez így különlegesen jó, hogyha az ember kap néhány visszajelzést, és azok alapján tud beszélgetni bizonyos témákról. Az előző napokban beszélgettem valakivel, aki felhozta az egyház öt parancsolatából az egyik pontot, ami, és utána elgondolkodva én is tapasztaltam ennek a nehézségét, talán nagyon sokakban zavart okozhat, vagy egy ilyen meg nem értést, hogy tulajdonképpen hogy is kell ezt a parancsot értelmezni. Az egyház öt parancsolatában olvashatunk egy ilyet, hogy évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál. Van másik megfogalmazás is, ahol egy kicsit még félreérthetőbben van talán megfogalmazva, és nagyon sokan ezt a parancsot úgy értelmezik, hogy elég, hogyha az ember csak évente egyszer gyónik és egyszer áldozik. És nagyon sok visszajelzést kaptam már ebben a parancsban, és többször hallottam már ezt a félreértést, hogy ő gyerekkorában így tanulták, hogy a papannak idején ezt így tanított, hogy elég, ha valaki csak húsvétkor gyónik, és húsvét akkor nagyon muszáj, nagyon fontos, de elég az, hogyha valaki egy évben csak egyszer áldozik, egyszer gyónik, vagy maximum még karácsonykor, tehát karácsonykor és húsvétkor. És lehet, hogy az elmúlt évtizedekben ez teljesen beépült a köztudatba, és én is szembe találkoztam már ugye ezekkel a félreértésekkel, hogy tulajdonképpen vannak, akik rendszerint, főleg férfiak, ez érdekes, ugye pont valakinek mondtam is, hogy a templomban is nagyon sok férfi egy évben csak egyszer gyónik, főleg az idősebbek, tehát tényleg valószínű volt egy ilyen félreértés régen, hogy ezt így tanították, vagy így értelmezték sokan, hogy húsvétra valaki meggyónik, utána húsvét vasárnap áldozik, és akkor utána már többet nem áldozik, csak a következő év húsvétján. Tehát nagyon sok ilyen van, főleg vidéken divatos ez a mentalitás nagyon sok esetben, hogy nagyon-nagyon kevesen, vagy nagyon kevés alkalommal végzik el a szentgyónásukat. Esetleg az a kísértés is ott van sokakban, hogy hát most én mit gyónjak meg, nem is vagyok bűnös, nem is tudom, hogy mit gyónjak. Nagyon sok esetben hallottam már papoktól is ilyet, hogy gyónáskor sokan bemennek, és azt mondják, hogy hát tulajdonképpen nekem nincs is bűnöm, most mit gyónhatnék meg. És éppen ezért ezt a témát hoztam ide, hogy kell-e gyónni, hányszor kell gyónni, mit jelent a gyónás, mit jelent az igazi bűnbánat, mit jelent a szentáldozás, mit jelent ez az egész a mi életünkben. És akkor mielőtt egy picit erről bővebben beszélnénk, akkor először rögtön itt kérdezlek benneteket, hogyha azt mondom, hogy gyónás, számotokra mit jelent ez a szó, ez a gondolat, ez a mondat, hogy gyónni kell, vagy gyónás, vagy bűnbánat, mit jelent ez a ti életetekben elsősorban persze?
Nekem a gyónásom, úgymond, vagy ez a, tehát a szentséghez való viszonyom az nagyon sokat alakult így az évtizedek során. Számomra ez volt a legnehezebb szentség, úgymond ez az egyik leggyengébb pontom. Nem azért, mert nem tartom magam bűnösnek, vagy azt mondom, hogy bemegyek és nem, hanem igazából nem tudtam átélni soha. Nagyon sokat segítettek például olyan mondatok, amikor valaki elmondta azt, hogy ott nem is az én bűneim vannak előtérben, hanem Isten irgalmassága. Azért van a gyónás, hogy megtapasztaljam azt, hogy Isten milyen irgalmas velem. Tehát, hogy nem én vagyok a lényeg, hanem az ő irgalmassága. Meg, hogy a gyónás az nem feltétlenül csak a bűneim elmondására van, vagy megvallására van, és hogy bocsánatot nyerjenek, hanem elmondhatom akár a nehézségeimet is, amik adódtak. És hogy mikor, meg hogy mentem gyónni, az azt gondolom az ima életem fejlődésével egyenes arányosságban nőtt, mert amikor, ugye, ahogy egyre inkább fejlődött az Isten kapcsolatom és a lelkiismeretvizsgálatok esténként, akkor nyilván egyre több mindenre derült fény, és akkor így azért beállt egy havi rendszeresség, vagy két heti rendszeresség a gyónásokra, így a felismerésekkel párhuzamosan.
Hát ugye ez azért érdekes, mert nekem ugye az első gyónás, ezt már szerintem egyszer említettük, hogy az első gyónásom előtt én borzasztóan kétségbe voltam esve, hogy nekem most tényleg, hát szó szerint így születésemtől kezdve akkor most végig kéne menni, hát egyrészt nem is emlékszem meg, hát hogy is, meg mint is kell ezt csinálni, úgyhogy nagy útmutatást kaptam én akkor a felkészítő atyától, és akkor ott átbeszélgettük, hát majdnem, hogy egy ilyen életszentségi gyónás volt, tehát így végigmentünk azért az életemnek azokon a szakaszaim, meg azokon a bűnökön, amiket én úgy gondoltam meg, hát amire emlékeztem, és így, ugye így összeírtam, mint egy kisgyerek, hogy is van ez. És nekem ez egyébként is visszatérő azóta is, hogy mindig Vince atya hangját hallom, hogy így naponta gondoljuk át, menjünk a napunkon végig, és úgy ezt te is már gyakran mondtad nekünk, amikor így ez szóba került, hogy végig kell gondolni a napunkat, és akkor nyilván, hogyha az embernek van egy már megszilárdult lelki tükör így a fejében is, vagy akár, ha nem megy, még akkor így elő is tudja venni, és akkor ha azon végig megy, azért nehezen tudom elképzelni, hogy valaki azt tudja mondani, hogy teljesen bűnmentes volt az napja. Nyilván, hát a bűnök között van különbség, meg hogy ki milyen bűnt követhet el egy nap alatt is, de ami nekem nagyjából beállt, az most körülbelül az, hogy egy hónapban egyszer elmegyek gyóni, és akkor erre igyekszem azért mindig sort keríteni, mert érzem is egyébként, tehát szükségét érzem annak, hogy azokat a lelki terheket én letegyem. Amit pedig Kriszta is mondott, hogy érdekes, hogy igen, tehát nem csak az, hogy megbocsátást és feloldozást nyerjek, hanem mindig kapok útravalónak is olyan mondatokat, amik sokat segítenek abban, hogy még jobb legyen a kapcsolatom a Jóistennel.
Tehát alapvetően elhangzott az, hogy ahhoz, hogy egy jó szent gyónást végezhessek, vagy hogyha szent gyónásom jó legyen, ahhoz mindenképpen ott kell lennie a bűnbánat szándékának. És hát persze az egyház tanítása is ez, ugye minden gyónásnak a feltétele a bánat, hogy én bánjam az elkövetett bűneimet. Na most ehhez ugye fel kell ismerni, hogy vannak-e bűneim, mert ugye nem mehetek úgy a gyóntató székbe, és hát nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, hogy tulajdonképpen jöttem gyóni, de nekem nincs is bűnöm. Vagy mondok a bűneim helyett valamilyen más szöveget. Ilyen is van, hogy valaki bejön a gyóntató székbe, és elmondja, hogy mit nem csinál. Ugye, tehát, hogy milyen bűnt nem követett el, hogy azt hozzuk ki belőle a végé, hogy tulajdonképpen ő nagyon jó és szent, és nincs is bűne, csak ezt nem meri így mondani, ezért elkezdi sorolni, hogy mi az, amit csinál. Tehát ez is egy nagyon-nagyon veszélyes, hogyha az embernek nincs belátása a saját életére, vagy tehát igazából szokásból nem szabad gyóni, csak azért, mert megszoktuk, vagy első péntek, és akkor illik ilyenkor, ha nincs súlyos bűnünk, akkor nyilván nem kell gyóni, csak akkor, hogyha az embernek bűne van. Nagyon-nagyon fontos, hogyha a Bibliát nézzük, hogyha az egyház történelmét, vagy akármelyik másik vallás, nem csak itt a katolikusokat, vagy a keresztényeket, bármelyik vallás, az ember valahogy a szíve mélyéről minden vallásban, minden történelmi korban, minden földrészen, minden élethelyzetben felismerte, hogy szüksége van a bűnbánatra, a megtisztulás, ezt már az ősember is tudta. És azon kívül minden másik vallásban is az ember, mint hogyha automatikusan rájönne arra felismerni azt, hogy bűnbánat nélkül nem lesz boldog. Időnként az embernek meg kell tisztítani a lelkét. És ezért a nagybőjt különösen felhívja a figyelmet arra, hogy többféle módon is megtisztíthatjuk a lelkünket, például lemondással, böjtöléssel, áldozatvállalással, jó cselekedetekkel, alamizsnaosztással, vagy valamilyen olyan vállalással, ami bennünket az Istenhez közelebb visz. És hogyha közelebb kerülünk az Istenhez, én ezt hiszem, ezt gondolom, talán akkor láthatjuk jobban a bűneinket, de kérdezlek titeket is, hogy szerintetek az ember hogyan ismeri fel a bűneit? Honnan tudjuk, hogy vannak bűneink? Vagy mi segít abban, hogy felismerjük azt, hogy igenis, itt az ideje, hogy elmenjünk gyónni?
Több dolog jutott most eszembe, az egyik az, hogy én akkor szoktam, tehát ugye havonta elmegyek gyónni, mert mindig, tehát beállt egy ilyen ugye lelki élet alapján. Tehát ahogy imádkozom, általában havonta jön az, hogy érzem, hogy telítődtem, és ki kell hűríteni a szemetes kosarat, úgymond, tehát most nem tudom máshogy mondani. Viszont vannak ezek a vigasztalan időszakok, amikor ugye indul, érzem, hogy távolról így kísért nagyon a gonosz, és ugye a gyengeségeim előtérbe kerülnek, akkor az nekem általában rájöttem, hogy egy figyelmeztetés arra, hogy gyónnom kell, és akkor én elkezdem megvizsgálni azt, hogy mi az, ami miatt el kell mennem gyónni, mert valami miatt elkezdett a gonosz kísérteni, tehát újra jönnek elő a gyengeségeim. Ez azt jelenti, hogy valami nem jó egy bizonyos ponton, és az Úr erre fel akarja hívni a figyelmemet. És akkor ilyenkor el szoktam menni gyóni, és ez gyönyörűen szépen utána vissza is áll. A másik pedig az, hogy akarjunk szembenézni, és merjünk szembenézni, hogy higgyük azt, hogy Isten szeret minket. És hogy ő nem egy vádló Isten, nem egy büntető Isten, aki, hogyha elkövetem a bűnt, akkor már tök mindegy, már akkor elmegyek gyóni, már akkor, mert úgyis megver. Tehát szó nincs erről egyáltalán. Persze a bűnöknek következményei vannak, de hogy ő igen egy szerető Isten, és hogyha én ezzel a szerető Istennel együtt nézem át a lelkem, hogy ülj le mellém, Jézus segíts, hogy lássam, mi az, amiben vétkeztem, akkor ezeket, hogyha napomat átgondolom, és csöndben vagyok, tehát szerintem nagyon fontos a csönd, akkor ezek előjönnek, és felismerhetőek.
Ti használtok-e például ilyet, hogy lelki tükör a gyónásra való felkészülésnél, vagy igazából az ima élet, a napi Isten kapcsolat az, ami segít, és akkor nem kell lelki tükör? Hogy szoktatok felkészülni egy gyónásra például?
Én a legtöbbször már most nem használok lelki tükröt. Attól is függ, hogy milyen állapot vagyok akkor éppen. Ha minden rendben van, és tényleg úgy gondolom, hogy elérkezett az idő, hogy elmenjek gyóni, és akkor sokkal egyszerűbb dolgom van abban is, hogy szembesítsem saját magamat azzal, hogy mi az, amit elkövethettem a Jóistennel szemben. Viszont ha van egy nehézségekkel teli időszak, akkor tud segíteni a lelki tükör használata. Tehát akkor van, hogy előveszem.
Én nem használok lelki tükröt. Nekem ez a beszélgetés vált be, hogy Jézussal megbeszélem, hogyha egy csendes időszakom van a napban, és akkor meg annyira tud bántani sokszor a bűnöm, hogy megjegyzem, vagy egy atya javasolt, hogy írjam fel azonnal, hogyha ilyen van, és akkor van, hogy így készül a lista. Hogy amikor felismerem, akkor felírom, hogy hopp, ez és ez, és akkor így elkészül a kis papír.
Igen, talán a ma emberének az is egy nehézség itt a gyónással kapcsolatban, hogy annyira tökéletesnek tartja magát mindenki, vagy legalábbis ezt látjuk nagyon sok esetben, hogy annyira kiválónak tartja magát mindenki, mert ilyen két véglet van igazából az embereknek, ez a végletek közötti élete, ez nagyon megmutatkozik, vagy valaki nagyon-nagyon rossznak gondolja magát, és már arra sem tartja méltónak magát, hogy gyóni menjen, mert a Jóisten se tud megbocsájtani, vagy valaki annyira kiválónak gondolja magát, hogy ő azt mondja, hogy igazából neki nem kell gyónnia. Tehát mégis nagyon-nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy az embernek valahol nagyon-nagyon mélyen ott van ez a vágy, hogy megtisztuljon. Nagyon-nagyon ott van a vágy arra, hogy meghallgassák, hogy megtisztítsa valaki, hogy segítsen valaki, hogy legyen egy jó szavunk, mint ahogy ugye a nagybőjt harmadik vasárnapjának az evangéliumában hallottuk, ugye vasárnap, a szamariai asszonynak a történetét, aki újra és újra kimegy a kúthoz, egyrészt annak reményében délben, hogy nem találkozik senkivel, mert hogy akkor senki nem megy a forróságban délben a kútra, normális ember az árnyékban pihen, mégis talán azzal a reménnyel, hogy hát ha egyszer jobbra fordul az élete, hiszen ha a hosszabb evangéliumot hallgattuk, olvastuk, vagy ha nem olvastuk, akkor érdemes elolvasni, kiderül, hogy 5 férje volt, már a 6. él együtt, tehát látszik, hogy ez az asszony egy óriási kereső, aki keres, nem talál valamit, nagyon keres az emberi kapcsolataiban, keres az életében, és nem adja fel, újra és újra tovább megy, és megy a kúthoz, férjet cserél, ott hagyják, ő hagyja ott, ki tudja, mi történik, mennyi szenvedés, de ez az asszony nem adja fel. Újra és újra keresi a lehetőségeket, és egy nagy lehetőség jön az életében, hogy Jézussal találkozik. És Jézus ítélet nélkül, kérdezve őt, meghallgatva, megvilágítva a dolgokat, elvezeti gyakorlatilag egy olyan pontra, ahol ez az asszony visszanyeri a méltóságát. Tehát nagyon-nagyon fontos tanítása, erkölcsi tanítása itt a vasárnapi evangéliumnak, ami elhangzott, hogy a bűnösnek visszaadni a méltóságát, az emberi méltóságát. Társadalmunk milyen, vagy az ember milyen, ugye? Általában, hogyha van valamilyen kritika, ítélet, azt rögtön ráhúzom valakire, és nem akarom visszaadni a méltóságát, mert még jobban lenyomom. Kipletykálom, kihangosítom a hibáját, a bűnét, a gyarlóságát, még a múltat is felidézem, hogy biztos legyen benne mindenki, hogy én tudom, hogy ki volt, kicsoda, micsoda, és nem segítem, hogy visszakapja az emberi méltóságát. Nem emelem fel a bűnöst. Jézus pedig arra tanít itt a vasárnapi evangélium, hogy mindenkinek esélyt kell adni a bűnbánatra. Esélyt kell adni az újjászületésre. Arra, hogyha elesett, akkor felálljon. Jézus mindig visszaadja az embernek a méltóságát. Fölemeli azt, aki elesett. És egy gyónás a bűnbánat pontosan ezt akarja segíteni, hogy ne érezzük földre rogyottnak, földre sújtottnak magunkat, hanem engedjük, hogy az Isten felemeljen bennünket. Ki az, akinek erre nincs szüksége? Tehát ilyen szempontból, ha így közelítjük meg, akkor teljesen más a gyónás. És akkor még egy picit itt leragadunk, és akkor kérdezzek titeket, hogy a véleményeteket, hogy szerintetek miért szükséges, miért nem elég mondjuk csak ez a húsvéti gyónás, amit az elején is mondtam, itt az egyház 5 parancsolata, hogy miért nem elég egy évben egyszer letudni, és akkor utána megy az élet tovább.
Ennek ahogy járulnék mondjuk az oltári szentséghez, tehát nálam azért ez elég korán kialakult, hogy átlássam azt, hogy én is beleestem egyébként ebbe a végletbe, amiről beszéltél, hogy nem éreztem magam méltónak egyáltalán arra, hogy az oltári szentséghez járuljak, már első alkalommal sem, és akkor erről is beszélgettünk azért elég hosszan, hogy az embernek azért legyen egy helyes önképe ebből a szempontból is, hogy most mikor követel bűnt, és mikor nem, és mikor járulhat ugye nyilván az oltári szentséghez, és mikor nem. Nekem nehéz volt megtanulnom, vagy magamban rendbe tenni, és akkor nekem ez elég sok beszélgetésembe került a Jóistennel, hogy akkor ez ebben nekem nagy segítséget nyújtott, hogy tudjunk előre haladni, vagy tudjak előre haladni. És érdekes, hogy körülbelül azért mondtam ezt az egy hónapot, mert nyilván történhet olyan dolog az életemben is, amikor ennél jóval sűrűbben kell menni, és általában azért ez egy hónap, amire eltelik addigra, én is, hát, mint ahogy Krisztom mondta, úgy nagyjából telítődöm, tehát elég sűrűn az életem, és történnek velem olyan dolgok, ami miatt úgy gondolom, hogyha én ezt most nem fogom elengedni, akkor én nem vagyok méltó arra, hogy az oltári szentség közelébe is mehessek.
Krista?
Hát én régen volt, hogy amikor kicsik voltunk, hogy így sportot üztünk abból, hogy elég nagy közösségünk volt még akkor, hogy naponta is mentünk sokszor. Na de én amúgy aztán ugye, hát volt, hogy két hetente, hetente, és akkor mondta az egyik atya, hogy azért arra figyeljek, hogy az aggályosság bűnébe ugye ne essek bele, tehát ne legyek aggályos, és akkor így úgymond rászoktatott a havi egyszeri gyónásra, és ez így, így beáll, de szerintem az, hogy rendben van, hogy havonta egyszer, nincs az, hogy el kell menni, azért nyilván, ahogy érzem, meg ahogy... mondom, az ima életem diktálja meg, ahogy az Isten kapcsolatom, tehát hogy kapcsolatban vagyok az Úrral, és beszélgetek vele, vagy csöndben, vagy a Szentíráson keresztül kihogy, abból azért kiderülnek dolgok, meg szembe jönnek dolgok, és akkor lehet, hogy hamarabb is. Tehát, hogy ebben szerintem szabadnak kell lenni, de nyilván akkor figyelni kell arra a túlgyakori, de amikor már azt mondom, hogy ó, hát nekem nincs szükségem havonta, elég csak másfél-két havonta, az is probléma szerintem. Tehát, hogy az arany középút ebben.
Meg talán azt is megjegyezhetjük itt, hogy akinek nehéz a gyónás, aki úgy érzi, hogy magától nem megy, az használjon lelki tükröt, és ti mondtátok, hogy csendben, imádsággal, átimádkozva, de van, akinek ez nem megy. Van, aki megijedettül, most mit csináljon, mit, hogy. Annak ajánlom azt, hogy legyen nála lelki, a Hozsanna imakönyvben, az interneten nagyon sok lelki tükör található, elég, hogyha az interneten is beírjuk, hogy lelki tükör, nem is kell sokat bonyolítani, és rengeteget találunk, ami segíthet bennünket egy jó szentgyónás elvégzéshez, ami attól lesz jó, hogy felismerem azt, hogy szükségem van az Isten irgalmára. Mert nem lehet úgy gyónni, hogy tulajdonképpen csak egy kötelességet teljesítek, hogy húsvétra meggyóntam, karácsonyra meggyóntam, iskola kezdése, mint régen meggyóntam, mit tudom én, a templom búcsúra meg meggyónok, és akkor le van tudva az évre. Tehát nem lehet úgy gyónni, hogy akarok egy parancsot teljesíteni, ami lelkileg amúgy távol áll tőlem. Mert hogy a gyónásban ugye ott van az erős fogadás, ott van a bánat, ott van az a szándék, hogy fáj nekem az, hogy valamit, hogy valahol, valamilyen formában eltértem arról az útról, amit az Isten mutatott nekem. Fáj az, vagy bánt az, hogy nem azt az utat járom, amire Jézus tanított. Fáj az, hogy valakit megbántottam, és én ezt rendezni akarom. És van, amikor emberileg nem lehet rendezni, mert elúszott az az esély, de viszont a jó Istennel mindenképpen rendeznem kell. Van, aki azt mondja, hogy ő otthon meggyónja, majd amikor este imádkozik, akkor ő majd lerendezi a jó Istennel. De viszont magát nem tudja senki feloldozni, tehát nem kapja meg a feloldozást, nem kapja meg a lelki segítséget, nem kapja meg azt a támogatást, ami szükséges ahhoz, hogy az a seb, ami belül a szívén, a lelkén keletkezett a bűn által, hogy az meggyógyuljon. Tehát marad egy nyílt seb. És nagyon sokszor pontosan ez is egy ilyen visszatartó erő. Vagy például nagyon érdekes, és akár ebben is kérem majd a véleményeteket, vagy meglátásotokat, van, aki azt mondja, hogy azért nem jár gyakran gyónni, mert szégyelli, hogy mindig ugyanaz gyónja. Hogy nagyon sokszor ismétlődő bűnei vannak, nagyon sokszor kellemetlenül érzi magát, mert hogy a múltkor is már valamit meggyónt, de újra azt a bűnt követte el. Érdemes-e emiatt szégyenkezni, vagy érdemes-e emiatt halogatni a gyónást?
Nem érdemes. Röviden válaszolva nem. Nyilván azért az, hogyha valakinek ismétlődő bűnei vannak, akkor megmutatja, hogyha már felismerem azt, hogy azok a bűnök valóban gyakrabban előfordulnak, vagy visszatérőek, hogy akkor nekem még ott van dolgom, tehát ott még dolgoznom kell saját magamon. És valószínűleg a Jóisten azért állította pont azt elém, azt a dolgot, mert ő is tudja, hogy figyeljek már oda, hogy azzal nekem még ott valamit dolgoznom kéne.
Nem tudom, én ezzel a visszatérővel így gondban vagyok, mert hogy szégyelni Isten előtt, hát most akkor csomó mindent szégyelhetnénk, mert ugye ő mindent lát, tehát hogy nem vagyunk bűntelenek, és nem is leszünk soha. De hogy visszatérő bűnökkel nekem mindig az volt a gondom, amit Tim is mondott, hogy ugye dolgoztam magamon. De én ugye úgy dolgoztam, hogy gyerünk Isten, igen, és akkor csináljuk minden, de nem kértem hozzá a kegyelmet. És akkor az egyik gyónásnál az egyik atya mondta, hogy kell, tehát hogy Isten kegyelme is szükséges ahhoz, hogy azért a bűnöket legyőzzük. Tehát, hogy kérni kell. Én sose kértem mindig azt, hogy hú, muszáj, mert hogy nem szeretném Istent megbántani ezzel, és az embertársam, és meg tudom, hogy miben kell változni, mik a típushibáim, és akkor ezeket úgy leküzdöm, de hát ez nem egészen így megy, mert hogy igazából tehát Isten kegyelmek az, és azért azóta sok olyan bűnöm, ami visszatérő volt már, nem az jó, helyette van más, tehát mindig akadnak újabbak, de hogy azért így le lehet csökkenteni a visszatérő bűnöket, hogyha nem egyedül járjuk ezt az utat, hanem az Istennel.
Én mindig azt szoktam mondani, amikor valaki jön a gyóntatóba, és másokszor, hogy mondja, hát én sajnos, hogyha ugyanazt kell meggyónjam, mint a múltkor, és mindig azt mondom, hála Istennek, hogy nem gyónik többet, mint a múltkor, vagy nem gyónik újabb bűneket. Ha csak ugyanazt gyónja meg, amit a múltkor, azt jelenti, hogy rosszabb nem lett a helyzet. Gyakorlatilag. Tehát nagyon sokan azt érik meg, hogyha ugyanazt gyónja meg, akkor hú, de borzasztó, rosszabb lett a helyzet, mint előtte, mert már ugyanazt megint. Nézzük a pozitív oldaláról. De viszont fejlődni azt mindig kell tenni lépéseket előre, de ahogy Krista is mondta, nem egyedül. Egyedül soha nem vagyunk elegek a bűn elleni harcban. A bűn ellen csak akkor tudunk harcolni, hogyha ott él bennünk az Isten szeretete. És harcolni nem azt jelenti, hogy ostort fogok és verem magam, és szöges drótba ülök, vagy nem tudom én, a derekamra a sündisznóövet kötök föl, mint régen a vezeklők, hogy sündisznó tüskéket szúrtak magukba, meg nem tudom én. Nem biztos, hogy ez a jó módja a vezeklésnek. Sokszor a vezeklés nagyon egyszerű módja van. Le kell mondanom a saját akaratomról. És Jézusra együtt kell kimondanom, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod. Talán nagyon sokszor a bűnbánatnak ez az első lépése, hogy kimondom, hogy nem az én önző akaratommal akarok érvényesülni, hanem elég nekem az Isten kegyelme, az Isten akarata. Én azt kívánom a kedves rádió hallgatóknak, hogy itt a nagybőjti szentidőben gondolkodjunk el azon, hogy mit jelent számunkra a megtisztulás, mit jelent a bűnbánat, mit jelent a szentgyónás, mit jelent az, hogy szembenézek önmagammal, hogy változzak, hogy az evangélium törvénye szerint az Isten szeretetében élhessem az életem. Áldott készületet itt a hétvégére, ugye az újjongás vasárnapjára, ami a nagybőjben egy picit különleges, hiszen ráirányítja a figyelmünket az örömre, az újjongásra, a mennyei Jeruzsálemre, és Isten áldásában gazdag készületet kívánunk mindenkinek az ünnepek előtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott adásaink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Közelkép című portréműsorunk szól, majd a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát sugározzuk. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Zöld Hullám című környezetvédelmi magazinunkban folytatjuk a Kék Zóna elnevezésű edelényi környezetvédelmi konferencia bemutatását, és szó lesz még a Mozdulj Nyíregyháza elnevezésű programsorozatról is. Hajnali három óra után a híreket követően Közélet című műsorunkban beszámolunk a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület aktualitásairól, majd szólunk az idei EGRI tavaszi fesztivál programjairól is. Négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink! A mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Trimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Mércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Azért azt mondom, legyetek tökéletesek, amint mennyei atyátok tökéletes. Olvasom a Máté evangéliumban. Aki azt kívánja, hogy az egyház elhaljon, hogy az Isten sírja legyen, annak azt is kívánnia kell, hogy maradjon olyan, amilyen. Aki viszont azt kívánja, hogy Isten élő közössége legyen az egyház, az azt is akarja, hogy változzék. Csak ha változik, akkor marad az, ami. Csak is a megújulásban őrizheti meg az egyház önmagát igazán. Hagyj békén! Hányszor halljuk ezt a kifejezést, amelyben a békét nagyon is félreértjük. A béke nem lehet belső passzivitás vagy menekülés embertársaink elől. De nem is olyan testpet nyugalom, ahol a szellemi horizont leszűkül, később meg be is záródik előttünk. Az sem lehet igazi béke, amelyben elfeledkezünk embertársunkról. Minden nap ugyanaz az ősi kérdés visszhangzik lelkünkben, mit tettél embertestvéreiddel? A megbékélt ember az, aki eljutott embertestvéreihez. Kalkuttai Teréz anya így adott hálát. Amikor éhes voltam, megkínáltál, szívesen, készséggel oltottad szomjamat. Amikor hajléktalan voltam, otthon teremtettél nekem, amikor fáradt voltam, nálad nyugalmat találtam. Amikor aggódtam, félelmemet csitítottad. Amikor kicsi voltam, olvasni tanítottál. Amikor magányos voltam, szeretetet adtál. Beteg ágyamon törődtél szükségeimmel, mikor alkalmazást kerestem, állást kerítettél nekem. Amikor kigúnyolt, megsértett, néger, kínai vagy fehér voltam, velem szolidáris voltál. Amikor megértést kerestem, felém nyújtottad kezed. Amikor öreg voltam, nem sajnáltad a fáradtságot, hogy rám mosolyogj. Amikor nyugtalan voltam, meghallgattál, mellém ültél. Fölismerted vonásaimat, bár mocskos izzadság fötte el. Amikor boldog voltam, megosztottad örömömet.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készül el.